Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Fokozódik a feszültség a Közel-Keleten. Irán és az Egyesült Államok között egyre bizonytalanabb a megegyezés esélye, miközben Washington már most újabb szankciókkal fenyeget. Marco Rubio világossá tette, ha elbuknak a tárgyalások, még nagyobb nyomás nehezedhet Teheránra. A végső döntés pedig Donald Trump kezében van, miközben a háttérben egy újabb eszkaláció veszélye is egyre erősebben körvonalazódik. Arra a kérdésre, hogy milyen hosszúra nyúlhat a közel-keleti konfliktus és milyen globális válságot okozhat, Kis Rajmunddal, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjével keressük a választ. Köszöntöm.
Csókolom, jó napot kívánok, és köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit.
Hát ez lesz az az adás, amiben úgy gondoltam, hogy jó messziről indítsuk ezt a közel-kelet témát, bár majd megmondja nekem, hogy ezt mennyire messziről, hiszen ne felejtsük el, hogy volt egy 12 napos háború, ahol Amerika a legvégső napon egyetlen egy csapás erejéig kapcsolódott.
Most 2025 nyarán vagyunk.
De azért csak vissza kell nekünk menni egészen Izrael és a Hamas konfliktusáig, hiszen...
Tehát 2023. október 7.
Ugrálunk,
csak hogy imponáljak az évszámokkal.
Igen, csak vissza kell menni. Mondhatjuk-e azt, hogy ennek az egész mostani helyzetnek ez egyfajta kiinduló pontja, mert szerintem a közel-keletben azért itt évtizedeket is ugorhatunk.
Akár Khomeini. Ajatolláig visszamehetünk, így van a sakk előzéséig, de az biztos, hogy a jelenlegi konfliktus minimum így van a terrortámadás, tehát 2023. októberig kell visszamenni. Így.
És ez nagyon fontos, hiszen akkor Izrael ugye meghirdette a háborút Hamas ellen, Palesztina ellen, és nagyon sokáig azt hallottuk, hogy ott céltért sikerült a terrorszervezetet, ha nem is teljesen, de valamilyen szinten felszámolnia. Nézzük meg, hogy ebből a konfliktusból hogyan terelődött át a súlypont, aztán végül, amit most látunk, Iránra.
Tulajdonképpen a Hamas Irán által felkészített, nem csak támogatott anyagilag fegyverrel, hanem az iráni forradalmi gárda által felkészített terrorista szervezet volt, és ez a terrorista szervezet egy történelmi terrortámadást intézett izraeli civilek, gyermekek, szépkorúak, idősek, nők ellen, és évekig tartottak túszul állampolgárokat, többek között magyar származású családokat is. És akkor már sejthető volt, hogy egy többfrontos háború lesz, nem csak a Hamas ellen, hanem Libanon felől, tehát Izrael szempontjából, északról, a Hezbollah felől, vagy akár Cisziordániából. Ez volt a legnagyobb félelme Izraelnek, és a keresztény Európának is, hogy többfrontos háborút kell vívni a Izraelnek, de ezt mind azért, hiszen az igazi ellenfél nem a Hamas, nem a Hezbollah, hanem Irán. És elkerülhetetlen volt egy közvetlen konfliktus Izrael és Irán között, ami több évtizede próbál az Amerikai Egyesült Államok, főleg demokrata adminisztrációja, akár az Obama adminisztráció kifejezetten rossz viszonyban volt személyesen Obama elnök és Benjamin Netanyahu, az akkori és a jelenlegi izraeli miniszterelnök. Így volt ez Joe Biden alatt is, de az elmúlt 50 évben nyugodtan mondhatjuk, hogy minden amerikai elnök mindegyik személyesen elítélte az iráni rezsimet, viszont egyik sem merte felvállalni úgy a konfliktust, ahogy most felvállalta, és mondhatjuk, beleállt Donald Trump, annak ellenére, hogy óriási politikai kockázatot vállalt, nem csak a demokraták ütik minden nap, nem szó szerint, egyelőre szerencsére, de még a saját konzervatív republikánus oldalai is folyamatosan, sőt, több republikánus úgynevezett véleményvezér is folyamatosan idézi, hogy hol van a béke elnöke, de nem ismerik a külpolitikai és biztonságpolitikai stratégiáját, hogyha erre lesz időn később, akkor ezt meg is védem.
Ez nagyon fontos, hiszen Magyarországról is nagyon sokan most azzal támadják az amerikai elnököt, ugye az kétségtelen, hogy az az energiaválság, ami most kialakult, az köszönhető a közel-keleti konfliktusnak, amiben viszont most már Washington jóval nagyobb erővel állt bele, mint ahogy előző nyáron tette azt a 12 nap alatt. Tehát mennyire fontos az, hogy Irán ne tudjon uránt dúsítani, ne legyenek atomfegyverei, és lehetőleg ne akarja a föld színéről eltörölni Izraelt, hiszen azért valljuk be, hogy Izrael iszonyatos nehéz helyzetben van a Közel-Keleten.
Kedves Edith, hogyha egy bűnözőt a rendőrség üldöz mondjuk a kedvenc fővárosunkban, akkor a rendőrséget fogják okolni, hogy közlekedési káoszt okozott?
Normális világban, normális helyen nem.
Tehát most mondhatjuk, hogy igen, a hormozi szoros állandó blokkádjával Irán blokkolja, utána egy tengeri blokkáddal Irán blokkolja az Amerikai Egyesült Államok, de hát ez nem a tyúk vagy a tojás, tehát az iráni rezsimet egyszer és mindenkorra meg kellett állítani. A jelenlegi óriási katonai fölény viszont nem hozta meg azt a gyors politikai rezsimváltást, amiben bízhatott akár Izrael, bízhatott az Amerikai Egyesült Államok, de akár mi is bízhatunk, akár ebben a stúdióban, hiszen több ezer ártatlan ember, több mint 3000 halottja van a 2026 év elején az elégedetlenségnek, annak a mozgalomnak, annak a polgári tüntetés sorozatnak, ami nem csak Teheránban, hanem több nagyvárosban robbant ki Iránban. Viszont az Iránt ért támadás azért összehozta a társadalmat. Február 28-án likvidálták, megölték az ajatollah, az első számú vallási politikai vezető, azért őt is több 10 millió ember gyászolta. Egy 92 milliós sok etnikumú, mondhatjuk, hogy főleg perzsa etnikumú országról beszélünk, több ezer éves kultúrával. Ez nem egy olyan tűpontos, akár órákban mérhető művelet, mint ami Venezuela ellen van. Az egy egyértelmű siker volt katonailag, az Irán elleni beavatkozás is egyértelmű politikai siker, de légi bombázással nem lehetett soha politikai győzelmet aratni. Egyébként még Szerbia bombázása sem érte el azt a politikai sikert, amit annak idején a NATO kitűzött a Milosevic rezsim ellen, vagy rendszer ellen.
Ugye a likvidált ajatollahnak a helyét azt a fia vette át, akit azóta nem is lehetett látni. Most mégis viszont, mintha arra utaló jelek lennének, hogy életben van. Ugye az, hogy ez a rezsim megmarad, biztos lábakon áll-e, az nagyon fontos, főleg az iráni rendszerben, hogy legyen egyfajta vezetője. Most onnan is lehet arra következtetni, hogy mégiscsak életben van, hogy Putyin orosz elnök is tette arra irányuló megjegyzést, hogy jó egészséget kívánt neki, és talán érdemes lesz erről is beszélni, hogy Oroszország az hogyan akar ebben a konfliktusban részt venni, de nézzük meg először, ugye a rezsimnek a megdöntése volt a cél, ami úgy tűnik, hogy nem sikerült. Hova kell elhelyezni most azt, hogy az ajatollahnak az utódja él, nem él, tudjuk, hogy ki az. Min változtat ez? Változtat-e bármin?
Hát az ajatollahnak az 54 éves síta teológus fiáról beszélünk, aki biztos, hogy megsérült február 28-án, amikor az ajatollah meghalt, és a lánya is, és a veje is, és állítólag március 8-án kinevezték az ország első számú politikai és vallási vezetőjének, amikor mi a nőket és az oltánokat ünnepeltük, március 8-ától ő a hivatalos vezetője Iránnak. Állítólag elvesztette az egyik kezét és az egyik lábát, ez izraeli és amerikai hírszerzési információkra hivatkozva több brit és amerikai nemzetközi sajtóorgánum is megírta. Az biztos, hogy amire Edith célzott, most a hétvégén, amikor az iráni külügyminiszterrel tárgyalt Vlagyimir Putyin, most a hétvégén, egyébként a külügyminiszter lett az arca nem csak a pakisztáni-ománi tárgyalásoknak, hanem a teljes iráni tárgyalás, nem a parlament elnöke, hanem a külügyminiszter vette át, akkor azt nyilatkozta Vlagyimir Putyin teljesen nyilvánosan, hogy üzenetet kapott üzenetet kapott az Ajatolla fiától, Hameneitől, és jó egészséget kíván neki. Ezt egyébként, hogy életben van, ezt nem cáfolta Marco Rubio sem, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere. Először azt mondták, hogy Moszkva külvárosában gyógyítják egy magánkórházban, most pedig szintén amerikai és izraeli hírszerzésre támaszkodva állítólag Irán egyik szent városában kezelik.
Mert az nagyon fontos, hogy az iráni belpolitikai helyzet az meghatározza azt, hogy milyen testtartást vesz fel Irán ebben a konfliktusban, mint ahogy a belpolitikai helyzet, legyünk őszinték, Donald Trumpot is, hát eléggé nyomja, ha csak arra gondolunk, hogy novemberben ugye itt lesznek azok a bizonyos félidős választások, és az az energiaválság, ami akkor alakult ki, amikor Irán elkezdte szinte atomfegyverként átvitt értelembe használni a hormuzi szorost, az azért begyűrűzött az Amerikai Egyesült Államokba.
Begyűrűzött, de közel sem annyira, mint az Európai Unióba. Hallhatjuk, hogy a legnagyobb európai légitársaságok több ezer járatot törölnek, hiszen nincsen kerozin, de ennél is sokkal nagyobb konfliktus, amiről nagyon keveset hallunk, nagyon keveset beszélünk. Afrikában több országban nincsen benzin, nincs dízel, nem hogy kerozin nincs, egyáltalán nincs üzemanyag, hiszen egyáltalán nincs saját olajkitermelés vagy olajfinomítás. Az ország energiahordozói 100%-ra importra szorulnak, ilyen például a több mint 90 milliós Etiópia. Ez óriási geopolitikai konfliktust jelentett az egyébként sem nyugodt és biztos lábakon, biztos gazdaságon és biztos társadalmi alapokon nyugvó afrikai középhatalmi országokban. Óriási konfliktusok lehetnek ebből. Ez volt a célja Iránnak. Az Amerikai Egyesült Államokat érinti, igen, érinti a hormozi szoros, de Amerikán kívül szinte az összes szövetségesét érinti. Ez volt a cél, hogy akár az Európai Unió, de főleg az Unió majd jó hatással lesz, majd leülnek tárgyalni Trumppal, hogy hagyd nyitva a hormozi szoros, mert nekünk ez óriási probléma, de azt is megkérdezhetnénk, hogy miért, hiszen muszáj volt leválni az orosz energiahordozókról, ezért kizárólag most egyetlen egy forrás van az amerikain kívül, az pedig a Közel-Keletről.
És akkor nagyon fontos, ha már hormuzi szoros, és ha már arról beszélünk, hogy ezt a konfliktust valamilyen módon meg kéne oldani. Mégis azt látjuk, hogy egyszer Irán az, aki ellenőrzése alá vonja, lezárja, míg a következő napon ugyanezt teszi Amerika. Mint hogyha harc menne azért, hogy ez kinek a felügyelete alá kerüljön, és hogyha most kicsit ugrunk egyet, és megnézzük, hogy hogy akarják ezt a konfliktust rendezni, abba talán a hormuzi szoros az első vagy második helyen biztos, hogy szerepel.
Szó szerint, hogyha az iráni hárompontos javaslatot nézzük, amit Iszlamabadban, Pakisztán fővárosában terjesztett be az előbb említett iráni külügyminiszter, akkor ez a második legfontosabb részükről. Az első legfontosabb, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Izrael azonnal hagyjon fel az Irán elleni támadásokkal, sőt, még a Hezbollah a libanoni terrorszervezet támadásával is. Amíg ez nem történik meg, addig nincs második pont, és nincs harmadik pont. Tehát az, hogy Irán szemmagasságba érkezett a tárgyaló asztalnál, annak egyetlen egy oka van, az a hormuzi szoros.
És azért azt is valljuk be, hogy
Iránnak követelései vannak. Tehát elképesztő. Tehát van egy rezsim, amit szétlőttek, szétbombáztak, nincsen, arra gondoltuk, hogy már nincsen katonai képessége, nincsen katonai, politikai, vallási vezetője, hiszen az első, második, harmadik sort likvidálták, nem tudjuk hány sor van még. De az biztos, hogy a hormuzi szoros egy olyan ütőkártya, egy olyan nemzetközi geopolitikai, gazdaságpolitikai Jolly Joker, amitől lehetett tartani. De más tartani valamitől, meg más, mint amikor látjuk, hogy Irán képes kontrollálni.
De hát azt mondták, hogy Irán katonailag is gyengült, hiszen azért most már azt is látjuk, hogy jóval kevesebb rakétát lő ki. De mi lehet az Irán kezébe, ami ilyen makacsá teszi? Hiszen ne felejtsük el, hogy ennek a konfliktusnak a kirobbanásáról minden szakértő hetekről beszélt. Most már lassan ott tartunk, hogy kimondhatjuk, hogy hónapok.
Na de hogyha a Hormuzi szoros mentén az öbölben 70 barlangból 70 csónak, amin van egy kisebb motor, kijönnek a forradalmi gárdának bármelyik tengerésze, és elindítják a drónokat a Hormuzi szorosra, akkor megbénítják. Tehát ehhez nem kell világszínvonalú csúcs technológia, ők ott szocializálódtak, ismerik a szorost, ott élnek, és most már jóval alacsonyabb költségvetésű fegyverekkel. Ezt is látjuk egyébként az orosz-ukrán háborúban, hogy a drónoknak milyen jelentősége van. Oroszországnak még drónja se volt, amikor kirobbant ez a háború. Irántól kapták, tehát Iránnak jó a drón technológiája, ezt tudjuk. Nem kellenek hozzá repülőgép szállító anyahajók sem, hogy megbénítsák. Hiszen elég egy-egy drón fenyegetés, vagy elaknásítani a szorost, amit évekkel ezelőtt akár megtettek. Ezeket távirányítással tudják irányítani, és nincs az, a biztosító társaság, aki garanciát vállalna egyetlen egy tanker számára sem, hogyha áthalad ezen a szorosan.
Azt tudjuk, hogy katonailag gyengült Irán, viszont azt még mindig nem tudjuk biztosan, hogy a nukleáris programjával mi a helyzet. És hogyha ezt a három lépcsős tárgyalási sorozatot, vagy három lépcsős rendezési pontot nézzük, akkor csak akkor hajlandó Teherán a nukleáris programján bármit is változtatni, ha az első két feltétel teljesül. Erről szól ez az egész konfliktus? Erről a harmadik pontról?
Erről szól, hiszen az a 400 kiló dúsított urán nem csak Izrael tudná felrobbantani, hanem sokkal komolyabb károkat tudna bárhol okozni, az Amerika Egyesült Államokban, Európában, az Európai Unió területén. Ez egy kisebb táska elég ahhoz, hogy egy-egy város elpusztuljon, Isten őriz. Ezt akarta megszüntetni, ezt akarta megállítani Izrael, és Izrael segítségével, mint stratégiai szövetségesével, az Amerika Egyesült Államok. Ezért nem értem, hogyha a NATO tagállamok vagy az Európai Unió bírálja ezt a beavatkozást. Gondolom senki, most direkt nem mondok főváros neveket Európában, Isten őriz, de gondolom egyetlen egy európai vezető sem szeretné, hogyha egy iráni, akár már német, francia, brit, akármilyen állampolgár, aki már itt van, egy táskával sétálva bármit felrobbantana.
És ez nagyon
amit így sem zárhatunk ki, hangsúlyozom.
És az ugye nagyon fontos, hogy itt szóba került Oroszország, de talán ide vehetjük Kínát is. Ugye Kína az utóbbi időben sem az orosz-ukrán konfliktusba nem szólt bele, tisztes távolból figyelte, de nagyon sokáig tisztes távolból figyelte a közel-keleti konfliktust is. Most viszont, ahogy telnek a hetek, azért csak megszólalt Kína egy béketervel, és csak megszólalt Oroszország is.
Nem véletlen, hogy a 90-es évek legelején Közép-Kelet-Európában a legnagyobb kínai közösség Magyarországon volt. Szerintem sokat nézték, és sokat nézték az M1-et, és hallgatták a Kossuth rádiót, és átvették még a nyugodt erő kifejezést még az MDF-től, Antal Józseftől, majd a stratégiai nyugalom, mert évek óta nézik a nemzetközi konfliktusokat, közben egyébként a nemzetközi világban, a nemzetközi politikában és gazdaságban és a geopolitikában egyre nagyobb szeletet hasítanak ki abból a közösből, ami már rég nem közös, az biztos, hogy Iránnak katonai segítséget nem nyújtott sem Oroszország, sem pedig Kína. Ugyanúgy nem nyújtott Venezuelának sem, nagyon jól tudták, hogy az közvetlen konfliktust jelentene, az egyre erősödő, főleg katonailag egyre erősödő, tegnap előtt óta tudjuk, nem mintha meglepő lenne, hogy akkora büdzsét szán most Donald Trump a védelmi kiadásokra, amit soha az életben egyetlen egy amerikai elnök sem tett. A 20. században a háborúk alatt nem volt akkor a fegyverkezés, mint ami most van az elmúlt években, és ez egy stockholmi székhelyű svéd intézetnek a legfrissebb jelentése, tehát valami elképesztő összeget fog költeni, nem csak 25-ben költött, hanem 26-ban, de jövőre is az Amerika Egyesült Államok. Magyarul közvetlen konfliktust nem szeretne sem Oroszország, sem pedig Kína, sem Donald Trump-al, sem pedig az Egyesült Államokkal. De az biztos, hogy nagyon fontos stratégiai, gazdasági, kereskedelmi partnere. Ideológiában nem hiszem, hiszen Kínának az ideológiája az, hogy Kína nyerjen. Oroszország ideológiája az, hogy Oroszország nyerjen, nem az, hogy Irán. De attól még kellenek szövetségesek, kellenek társak, nevezhetjük ezt BRICS-nek is, vagy akár korábban lehet, hogy támogatták a Brexitet, az biztos, hogy keresnek szövetségeseket, hiszen az ellenfelem ellenfele a barátom.
Hát és így gondolkozik Donald Trump is, hát elég csak arra gondolni, hogy az energiaválság kapcsán a legelső lépés az volt, hogy az orosz szankciókat Amerika feloldotta, amit Európa továbbra sem tett meg.
Nem tett meg, és ezzel a feloldással azonnal csökkentette. Többször volt, amikor 10, volt, amikor 20, volt, amikor akár 30%-kal az olajvilágpiaci árát. Ez még mindig nagy segítség volt Oroszországnak, hiszen több ezer milliárd forint értékű dollárt keresett ezen az orosz költségvetés, hiszen duplájáért értékesíthette, de a nemzetközi energiaválság is csökkent ezáltal, hiszen a kereslet kínálat határozza meg az árat, és ha sokkal nagyobb a kínálat, mert orosz olajat is lehet venni, akkor a kereslet annyiban, ha nem is csökken, de az ár igen.
És hát azt látjuk, hogy Donald Trump is globálisan figyeli azt, hogy mi történik a világban, és a stratégiáját az alapján hozza meg, nem ideológia alapján, mint ahogy ezt látjuk az Európai Unióban. De azért mégis csak kell azzal foglalkozni, hogy Donald Trumpnak is az a célja, hogy továbbra is ők legyenek azok, a republikánusok, akik a kezükben tudják tartani Amerika vezetését. Tehát a félidős választások, ebben mekkora vízválasztó. És azért mégis ez a külpolitikai helyzet hogyan gyűrűzik be Amerikában, a belpolitikában, és ezt hogyan tudják kezelni?
A félidő azért még mindig félidő, utána még van 2 év, de hogyha most a republikánusok beleszaladnak egy félidős pofonba, az biztos, hogy nehéz lesz kiheverni. Rendezni lehet a csapatokat az öltözőben, a szünetben, és utána még a második fél idő után még nyerhet egy republikánus jelölt, még azt sem tudjuk, hogy ki, hogy vajon ez most a jelenlegi alelnök, vagy akár a külügyminiszter, ma a legesélyesebb biztos, hogy Vance alelnök, aki lehetne az Amerika Egyesült Államok 48. elnöke, de még ne rohanjunk előre, még május sincs, ne várd a májust, hogyha közelít a tél, mondta Zorán, de az biztos, hogy novemberben nehéz lesz. Azt mondták most a republikánusok, hogy úgy kellene, olyan kampányt kellene felépíteni, hogy kevesebb Trump és több belpolitika. Hát nem tudom, hogy az elnök erre mit fog mondani, hogy kevesebb Trump és több belpolitika.
Érezhetjük-e azt, hogy közelednek a választások abból, hogy ismét merényletet próbáltak elkövetni Donald Trump ellen?
Hát szeretném azt hinni, hogy ennek semmi köze ehhez, és szeretném elhinni, hogy magányos farkas, de hát ennyi magányos farkas a természetben sem él, hiszen tudjuk, hogy falkában élnek. Tehát minden merényletnél mindig egy-egy magányos elkövető van, természetesen a világ legfejlettebb hírszerzése, és annak a több tucat hivatala nem fogja bevallani, hogy ez egy külső ország, akár melyik rezsim által támogatott mérnök tanáremberről beszélünk, egy 31 éves kaliforniai külvárosból, aki abba a hotelbe, ahol éppen az amerikai elnök, az alelnök, a védelmi miniszter és a külügyminiszter is tartózkodott, 4 késsel, 1 puskával és 1 kézilőfegyverrel, majd egy pisztollyal be tud menni, és meg tudja közelíteni azt a báltermet, ahol éppen beszél Donald Trump a családja közvetlenül a felesége társaságában. Hát nagyon reméljük, hogy ez nincs összefüggésben. Nekem nincsenek összeesküvés elméleteim, de személyesen is megéltem már Butlerben Donald Trump elleni merényletet, sőt 2024. május 25-én először az amerikai elnökkel pont ebben a teremben találkoztam Washingtonban, a Washington Hilton Hotelben, amikor az első washingtoni kampány beszédét mondta el a 24-es választások előtt. Most az FBI arra hivatkozik, hogy bérelt szobája volt az elkövetőnek, volt nála egy hotel kulcs. Hát engem 100 méterről is már vizsgáltak, sőt, kutyák vizsgálták az MTVA-s belépőm ellenére, még a kamerát is kutya szagolta.
És akkor, hogyha kicsit visszatérünk most mégiscsak a Közel-Keletre. Ugye azt mondtuk, hogy keveset beszélünk arról, hogy ez az egész válság Afrikában mit okoz, de talán még kevesebbet beszélünk arról, hogy több tízezer tengerész rekedt a Perzsa-öbölben. Ugye ez miatt, a konfliktus miatt hajók százai onnan nem tudnak elindulni. Hát azok a hajók ott nem üresen állnak, és már az ENSZ és a nemzetközi szervezetek is egy nagyszabású evakuációs terven dolgoznak, hogy kimentsék ott a veszélyben lévő tengerészeket. Hát nézzük meg, azért ez már nem csak Iránról és Amerikáról szól, ez már azért nemzetközi vízen lévő nemzetközi hajók, nemzetközi tengerészek. Tud-e ez a helyzet még tovább eszkalálódni?
Sajnos tud. Számunkra az elmúlt években a legfontosabb, nem csak európaiként, hanem elsősorban magyarként, az orosz-ukrán háború volt. Kárpátaljai testvéreink haltak meg a fronton, és egy szomszédos országban van. De már most kijelenthetjük, hogy hogy a hormuzi szoros válságának, az iráni, izraeli, amerikai konfliktusnak akár hónapokon belül sokkal súlyosabb nemzetközi következménye lehet, mint a több mint 4 éve kirobbant orosz-ukrán háborúnak, ami tragédia, ami már hosszabb, mint mondjuk az első vagy a második világháború, de a nemzetközi következményei, a nemzetközi eszkalálódása elsősorban egyelőre gazdaságilag, na de a gazdasági válságnak azonnal társadalmi következménye van, elszegényedés, politikai válság, stabilitásnak a megszűnése, nem csak Afrikában, az egész világon.
És a fő kérdés az, hogy ez a feszültség, ami most Amerika és Irán között van, ez hogyan tud nyugvópontra térni? A beszámítható közelségben van-e az, hogy tényleg tárgyalóasztalhoz üljenek, és legalább ezt a 3 lépcsős tervet teljesíteni tudják?
Na de mi a garancia? Tehát mi a garancia arra, hogyha Irán ellen feloldják a nemzetközi gazdasági szankciókat, mert Irán garantálja egy A4-es papíron, vagy bárhol garantálja, bármelyik ajatolla, bármelyik élő Hamenei aláírásával, vagy a külügyminiszter, vagy bármelyik síta teológus aláírásával, hogy nem fogja támogatni a terrorszervezeteket, nem fog urán dúsítani azért, hogy mondjuk ki atombombája legyen, nem fogja támogatni. Hát honnan tudjuk, hogy nem fogja? Óriási bevételei lehetnek. Állítólag ez az urán dúsítási program 500 milliárd dollár. Elképesztő. Több európai országnak, több uniós országnak, több éves gazdasági teljesítményének a teljes összegét költött erre. Mi van akkor, hogy ezt megígéri Irán? És elkezdi az olajat, vagy a cseppfolyósított gázt, az LNG-t világpiaci áron értékesíteni. Mire használja fel majd a befolyó összeget?
Hát ez nagyon sok kérdést nyit ki, és ilyenkor talán örülünk annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke az nem csak egy papír alapon és ígérvényekre hoz döntést, hanem látni is szeretné azt, hogy valóban teljesíti Irán azokat a feltételeket, amiket
szabnak. Épp ezért van belpolitikai és külpolitikai ösztűz célkeresztjében, sajnos szó szerint.
Azt pedig majd meglátjuk, hogy ez elhozza-e a békét a jelenlegi konfliktus, hiszen azt is megtanultuk, hogy a békéhez bizony erő kell. Nagyon szépen köszönöm Kis Rajmundnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Rozbora Zoltán kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
Csomagolta, nem valami sok, de minden nappal egyre kevesebb lesz, ha nálad maradok. Az az ő.
neked adok, az meg az én dolgom, hogyha belehalok. Na de nem, kicsit más, hogyan képzelem. Sose sírtál, nehogy elkezd, dráma, ami az. Ez meg akkor is csak változás lesz, bármit beleadsz. És a kulcs már ott van az asztalodon, amit itt felejtek, azt neked adom. Maradj jó, én már nem vagyok látható. Vidékre költözöm, a kertem öntözöm, szabad leszek is már. Te neved van, már nem lak.